A nap vendége továbbra is Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség, azaz a svéd elnöke, és folytassuk is onnan, hogy azt már jobban látjuk, hogy hogyan kapcsolódnak a termelők a nyitott portanapokhoz, a programsorozathoz, és hogy milyen élményeket kínálnak a vendégeknek, talán itt hagytuk valahol abba. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nézzük meg egy picit szélesebb perspektívából a vidéki vendéglátást. Hogyan alakult az elmúlt évtizedekben a vidéki gasztronómia, és milyen szerepet játszik ebben a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület?
Igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Hát meddig menjünk vissza ugyebár a vidéki gasztronómia fejlődésében? Értelemszerűen volt egy nagy boom, amit úgy hívnak, hogy gasztronómiai forradalom, aminek voltak értelemszerűen jó hozományai. Ezek akár a technológiában, különféle információs szinten, tehát az ételek elkészítési módjában megjelentek. Viszont egy kicsit én azt mondom, hogy kaotikussá tette a vidéki gasztronómiát. Ezt úgy mondom, hogy én is részese voltam ennek a kaotikussá tételében. Ezt oda vezetem vissza, hogy nagyon sok nyersanyag, nagyon sok információ érkezett, és szinte lubickoltunk az információban, és nem az volt a cél, ami most már azért lényegesen jobban tisztulnak le ezek a dolgok. Nem az volt a cél, hogy a helyi nyersanyagokból, illetve a helyi termékekből, illetve sokszor még a vendég igényeinek megfelelő ételeket és kínálatot állítsunk össze, hanem kicsit öncélúvá vált a gasztronómia.
Tehát kicsit a művészkedés irányába?
A művészkedés, igen, hogy megmutatjuk, és hogy ez a jó, mert külföldön is ezt csinálják. Abból a szempontból, amint mondtam, tehát abból jó volt, hogy tényleg olyan technikai újítások vagy eszközök jöttek be ezáltal, amiket most már ebben a letisztuló félben lévő gasztronómiában is jól lehet alkalmazni. És a vidéki gasztronómia még mindig keresi szerintem az identitását, viszont nagyon sok jó olyan fiatal séfek által vezetett, akár saját étteremről is beszélhetünk, ahol mint tulajdonos vesz részt, ezáltal azért tapasztalja azt, hogy mire van igény, és nem az öncélúságról van szó. Természetesen vannak olyan éttermek, akik mondjuk nem tehetik meg akár az általuk képviselt minőség által azt, hogy csak mondjuk hazai nyersanyaggal dolgozok, vagy környékbelivel, erre is szükség van, tehát az ilyen szintű gasztronómiai élményekre is, de a vidéket, tehát most már azért ez a letisztulási folyamat nagyjából azért 15 éve, vagyis amíg elkezdődött, és most már kezd letisztulni, azt látja és azt tapasztalja, szerintem azt tapasztalják sokan, hogy az egyszerűség sokkal többet ér. Az egyszerűség az nem azt jelenti, hogy egyszerű nyersanyagokkal dolgozunk, hanem a fine dining az inkább rendezvényekre és különféle alkalmakra irányul. Egyébként a napi kínálat az inkább ez a francia jellegű bistró az, ami szerintem közérthetőbb, illetve a gazdasági helyzet következtében ezért egyfajta elvárás is a vendégek részéről. Nagyon sokat fejlődtek a nyersanyagban a termelők, ami még mindig nem biztosítja azt a fajta hátteret, amit azért szeretnénk, viszont éppen ezért kell megerősíteni azt, hogy ők gazdaságilag tudják továbbvinni generációkon keresztül, tehát akár a gyermekeiknek, vagy az unokáiknak ez már egy perspektíva legyen, hogy ők tovább vigyék azt, amit mondjuk a szülők vagy nagyszülők kiépítettek, és erre ezért van szüksége a vendéglátásnak és a gasztronómiának, mint felvásárló piacnak, ugyebár erre a fajta segítségre. Tehát a vidéki gasztronómia azért a COVID után úgy érzékelem, hogy azért nagyon sok változáson ment keresztül, és jelen pillanatban is itt most hozzá lehet tenni azt, hogy akár az emberhiány, vagy azért viszonylag magasabb most már akár a munkaerő, tehát hogy ez azért nem könnyíti a kínálatnak a kialakítását, de ezt mindig elmondom, hogy a vendéglátás akkor se könnyű, hogyha jól megy. Ez egy életforma, tehát aki ebbe dolgozik, szinte mindig folyamatosan meg kell újulnia, folyamatosan alkalmazkodnia kell azokhoz a dolgokhoz, a gazdasági körülményekhez, úgyhogy Én kicsit azért úgy érzem, hogy ez a letisztulási folyamat a vidéknek viszont jót tesz, és megtalálják azokat a termelőket, termelői közösségeket, akikkel aztán meg tudják erősíteni a kapcsolatukat, és a kínálatuk ezáltal tényleg a környékbeli termelőkre épül.
És a kérdés másik része vonatkozott a svétre, illetve igen, a svéd tagokra. Egyrészt, hogy mit jelent ez a megfogalmazás a valójában, és mik a svéd tagság kritériumai?
Hát a svéd ugye benne van stílusos. Mindig azt mondtam, hogy nem az a lényeg, hogy mi most az ország legjobb éttermeit fogjuk össze, nagyon sok jó vidéki étterem van, hanem legyen egyfajta stílusa, illetve a tulajdonosi háttérnek azt a fajta filozófiát, amit mondjuk a svéd visz, és amiket már így említettem előzetesben, azokat valamilyen formában azért figyelembe vegyék. Értelemszerűen nincsen egy standard kiválasztási mód, általában jelentkeznek hozzánk, megnézzük, hogy kik azok, elmegyünk hozzájuk, és utána pedig egy szavazáson eldöntjük, hogy ők alkalmasak-e vagy sem.
És hát ez egy szűk körű tagság, vagy társaság.
Tehát ugye már 30 a svédnek a létszáma, viszont ezt nagyon nehéz már sokszor koordinálni, tehát itt azért nagyjából társadalmi munkába dolgozgatunk, és nagyon sok, egyre több feladatunk van, és nehéz megoldani, viszont pont ezért lett kialakítva ez a Sakura díj, amiben be tudjuk vonni azokat az éttermeket, akik mondjuk akár még nem svéd tagok, de a svédnek az előszobája, és meg tudjuk őket szólítani a programjainkkor, meg tudjuk őket szólítani akkor, amikor valamilyen rendezvény van, tehát, hogy ez egy ilyen kibővített köre a svédnek, és nagyjából amit még itt meg szeretnénk majd itt erősíteni, az inkább ezt az agroturisztikai, és inkább a már régóta tervezzük ezt a vendégasztalt, és a falusi turizmussal foglaló helyekkel való együttműködést, ezt a Kislépték Egyesülettel közösen próbáljuk majd kialakítani.
Tehát sok terv van még, miért jó ide tartozni?
Hát, hogy miért jó ide tartozni, ez egy...
Ehhez a közösséghez.
Így van, ez egy baráti közösség, tehát itt nagyon... Érdekes módon nagyon különbözőek vagyunk, tehát most azt kell, hogy mondjam, hogy az élet minden területén, tehát sokszor teljesen ellenkező gondolataink vannak, és ez nem baj. Tehát itt viszont nagyjából azt mondom, hogy a társadalomnak egy jó lenyomata, abból a szempontból viszont, hogy itt mindenki együtt tud dolgozni. Tehát itt van egy közös célunk, együtt dolgozunk, segítjük egymást, tehát akár, hogyha mondjuk egy termelő tudunk ajánlani valakinek, vagy hogyha vendégeket küldünk valahova. Tehát, hogy ez egy olyan közösségé forrotta ki magát, vagy forja ki magát.
Ami nem a konkurálásról szól, hanem egymás segítéséről, hát ha jól értem.
Az együttműködésről, abszolút.
Az együttműködésről. Mennyire reális üzletileg, és akkor most nyissuk ki egy picit jobban a vidéki minőségi vendéglátás?
Alapvetően ez megint egy nagyon nehéz dolog, tehát a vidéki minőségi vendéglátás, ez mindig a kínálat és a kereslet aránya, tehát minden úgy működik, ha van rá kereslet, akkor értelemszerűen működik. Hogyha kevés a kereslet, akkor viszont meg kell hozni akár olyan dolgokat, amivel normál körülmények között nem biztos, hogy egyetértenénk, viszont a túlélés, illetve a jövőkép szempontjából, hogy ez esetleg egy olyan fajta anyagi bevételt tud majd biztosítani, amivel a nemesebb céljaimat majd a későbbiekben meg tudom valósítani. Tehát az életben is ugyebár többször kell kompromisszumot kötni. Értelemszerűen azért ezek a kompromisszumok olyanok legyenek, hogy azért az általunk sugárzott, illetve az általunk mondott stílusnak, meg hitnek azért megfeleljen, tehát azért annyira, akkor inkább ott meg kell húzni a határt.
Sok mindenről beszéltünk, meg arról, hogy mi a fontos, egyrészt a Nyitott Porták programsorozat kapcsán, másrészt a svéd kapcsán, mik azok a kritériumok, amiknek meg érdemes, vagy meg kell felelni, de én nekem lenne egy személyes kérdésem, hogy ha mondjuk te szálláshelyet választasz, vagy éttermet belföldön, vagy esetleg külföldön, akkor milyen szempontok alapján döntesz?
Könnyű kérdés, mert alapvetően én a normális, tehát az egyszerűbb ilyen környezet közeli szálláshelyeket szeretem, tehát nem a nagy wellness szállodákat, hanem inkább az, ahol akár mondjuk egy, tehát valaki készíti a reggelit, értelemszerűen a tulajdonos, vagy olyan környezetben van, ahol lehet kirándulgatni. Tehát én ezt a fajta szállást, illetve ezt a fajta turizmus szeretem
tehát,
a legjobban.
Tehát
amilyen
picit inkább emberközeli?
Igen, abszolút.
Így lehet megfogalmazni. Igen, meg gondolkodtam, hogy a helyi ízek, az autentikusság, a komfort, tehát hogy mi minden lehet, ami dönthet. Mi számít leginkább mondjuk egy étterem esetében? Ajánlás, séf, helyi különlegesség?
Hát biztos, hogy nézem az ajánlásokat, tehát, de én
megmondom... Ez már szakmai ártalom.
Egy szakmai ártalom, így van, meg hát, hogyha bővíteni szeretnénk a későbbiekben, akár a svétet vagy a szakurát, azért figyelnem kell. Viszont ebből kifolyólag nagyon sok olyan étterembe elmegyek, ami mondjuk alapvetően nem jegyzett, de most ott a környékben kipróbálom, megnézem egyáltalán, hogy milyen stílust visznek, mert így is különben nagyon sok olyan tapasztalatom van, hogy az adott étterem, amit nyújt, értelemszerűen nem tudom, hogy nyersanyagból mivel dolgoznak, de azért van sok olyan, aki már mondjuk kínálja a helyét, azokat azért akár a tálalásba, de most egy, ha már is személyes példát, tehát akár mondjuk egy pacalnál, tehát hogy annak milyen a szaftja. És az már azért elmondja, hogy itt valami hozzáértéssel készítették, tehát szeretem ezeket a kis eldugott vagy nem preferált helyeket.
És tudsz nem szakmázva utazni, vagy mondjuk egy étterembe beülni?
Én soha nem szoktam szakmázni, tehát én ebből a szempontból is nagyon megértő vagyok, mert én tudom, hogy mi van a másik oldalon. Tehát hogyha hibáznak, vagy bármi, ezek mind ugyebár emberi dolgokról beszélünk, de én abszolút megértő vagyok. Tehát sajnos még a rosszal is megértő vagyok. El tudom képzelni, hogy nagyjából mi lehetett az oka ennek az egésznek, úgyhogy nem, soha nem szakmai szemmel nézem a dolgokat.
Van olyan, hogy mondjuk egy külföldi élmény, vagy akár egy belföldi megfog annyira, hogy ezt meg szeretnéd valósítani? Tehát, hogy inspirálódsz az ilyen alkalmakkor?
Abszolút, tehát inkább, de ezek inkább stílusok, tehát, hogy kezelték a vendéget, esetleg milyen látványelemeikkel, akár a tálalásba, de mondjuk egy leegyszerűsítve, tehát most nem a fine diningről beszélek. Ilyen szempontból viszont nyitott szemmel járok, tehát itt mondjuk egy legegyszerűbb, idézőjes legegyszerűbb helyen is lehet olyat tanulni, amit esetleg a későbbiekbe be lehet építeni.
Nem beszéltünk még a fiatalokról, illetve az utánpótlásról. Hogyan látod, mert hogy itt azért magas minőségről beszéltünk az egész interjú során, mennyire nyitottak erre, és mennyire látod azt, hogy van folytatás?
Hát a fiatalok olyanok, mint általában a fiatalok. Tehát én azt látom...
Kritikusak,
igen, ebből a szempontból, de azért nagyon sok fiatal van, akiből szerintem lehetne jó szakember, és ezt sokszor elmondom, hogy nagyon nagy szerepe van azoknak a helyeknek, akik a tanulókkal foglalkoznak. Én se az iskolába szerettem meg a szakmát, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy fél évig azon gondolkodtam, hogy úristen, mit kéne más csinálni, de aztán a későbbiekben azért megszerettették velem, de egy biztos, tehát, hogy könnyű azt mondani, hogy nem akarok megbántani senkit, hogy hát ezek semmire nem jók, meg alkalmatlanok, mint hogyha dolgozna velük az ember. Lehet, hogy nem lesz belőle semmi, tehát, hogy ezt nem mondom, hogy mindenkivel, akire időt fecsérelünk, vagy nem is fecsérelünk, hanem időt szánunk, abból lesz valami, de valahogy ebben a szempontból is fejlődnünk kellene, hisz a mi érdekünk, főleg a mostani szempontból, hogy azért nincs nagyon szakember, jó szakember, és akkor azért egy étterem, hogyha saját magának kinevel jó tanulókat, egy nagyon jó példát tudok mondani, pont Székesfehérváron Adamek Balázs, az ő kezei alatt mindig egy-két jó tanulót ki tud nevelni. Tehát, hogy ez személyfüggő is, és azért ezt a szakmának is fel kell ismernie, hogy foglalkozni kell a gyerekekkel. Nem lesz mindenkiből szakember, tehát ugyanúgy, mint ahogy otthon nekem ugyebár 3 gyermekem van, én se tudtam eldönteni, hogy mik lesznek az élet majd hozzá, de mondjuk a vendéglátás felé nem próbáltam őket irányítani, de mindig, ha viszem őket rendezvényre, akkor nagyon jó, és nagyon szeretek velük dolgozni. Sokkal jobban, mint egy pár tanulóval, sajnos.
Honnan indítottuk a mai beszélgetést, hogy Nyitott Port, a Napok program sorozat augusztus 23 és október 5-e között több mint 150 családi gazdaság, pince és manufaktúra várja majd az érdeklődőket országszerte. De beszéljünk egy kicsit a jövőről is, hogy hogyan képzelitek el ezt a kezdeményezést, vagy ennek a kezdeményezésnek a jövőjét akár 5-10 éves távlatban, hova szeretnétek eljutni?
Maga, én ketté választanám magát a Nyitott Porta programot, értelemszerűen a Nyitott Porta programnak az lenne a célja, minél jobb, jó termelőt be tudjunk mutatni, minél jobb vagy több porta ki tudjon nyitni, és ezáltal egy kicsit akár kapcsolatépítés szempontjából, tehát hogyha olyan vendégek érkeznek, akik még nem ismerték, viszont megtapasztalják, hogy jó termékeket készítenek, vagy az állatok, akár mondjuk sajtkészítés, vagy bármi, ami hozzátartozik ehhez, és ezáltal későbbiekben ajánlják, vagy vásárolnak tőle. Tehát, hogy ezáltal egy kicsit meg tud erősödni ez a termelői réteg. A másik az én szempontomból az, hogy maga a vendéglátó egységek, és ebből szállodákat is nyugodtan be lehet vonni, és a termelők közötti kapcsolatrendszer ez alakuljon ki, ami az egész gasztronómiának a működését elősegíti. Ez nem azt jelenti, hogy most az egész évben csak tőle vásárolok, mert nem biztos, hogy tudja azt a mennyiséget biztosítani. De ha kommunikálunk a termelőkkel, és azt mondjuk, ő is kommunikálja velünk, hogy figyeljetek, ekkor és ekkor tudok ennyit biztosítani, ebből a szempontból a svédnek azért nagyobb jelentősége van, mert itt egy éttermi közösségről van szó, tehát azt mondjuk, hogy akkor 100 darab csirkét, vagy 100 darab kakast mondjuk a svéd 2-3 hónaponta megvásárolt. Tehát, hogy én ezt látom, hogy ez a közösségi rendszer az éttermek részére is ad egyfajta irányadást, hogy a környezetükben milyen termelők vannak. Tehát a séfek azért nem nagyon kevés az a séf, aki kijár mondjuk, és tudja egyáltalán a környezetében, hogy milyen termelők vannak. Tehát ennek a kapcsolatnak a visszaépítése lenne az elsődleges szempont, illetve hogy ezeknek a termelőknek a nyersanyagai bekerüljenek a helyi oktatásba valamilyen szinten.
Így legyen, és akkor térjünk vissza erre a jövőben. Addig is sok sikert, meg jó munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra.
Köszönöm a beszélgetést. Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség elnöke volt ma a nap vendége. Köszönöm a mai figyelmet, további jó rádiózást. Kutasi Juditot hallották.